Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Az elmúlt vasárnapon afölött elmélkedtünk, és tanulmányoztuk Isten igéjét, hogy vajon az Úr Jézusnak a 12 tanítvány számára adott útmutatásai, fölhatalmazása és az általa támasztott felelőssége hogyan viszonyul ahhoz, amit nem a 12 tanítvány, hanem az Úr Jézusnak egyéb követői, többek között mi is kaphattunk az Úrtól, és amely tekintetben elvárásai vannak irántunk, és amely vonatkozásban felelősséggel is tartozunk iránta. És fölvetettük azt a kérdést is, hogy vajon, ha nem ugyanazok föltétlenül minden tekintetben, ami elhívásunknak az Úrtól kapott lehetőségei és feladatai, mint a 12 tanítványé volt, akkor hogyan viszonyulhatunk helyesen azokhoz a bőséges evangéliumi anyagokhoz, amelyekben az Úr Jézus főként az ő tanítványai felé fogalmazta meg az ő elvárásait. Azt láthatjuk, hogy míg az evangéliumokban az Úr Jézus leginkább az ő tanítványait igyekezett oktatni, addig neki is voltak olyan üzenetei, amelyek nem a 12-nek, hanem az őt hallgató egyéb, bővebb, tágabb tanítványi körnek szólnak, és a kettő között igen jelentős különbségeket is felfedezhetünk, mind a mellett, hogy természetesen az ő követése vonatkozásában, a benne való hit tekintetében azonosak voltak ezek az elvárások. Ha azonban az apostoli levelekhez lapozunk át az Új Szövetségben, akkor persze olyan igéket is találunk, amelyek az apostoli munkatársi kör számára fogalmaznak meg elvárásokat. Gondoljunk például Pál apostolnak az úgynevezett pásztori leveleire, amikor a munkatársainak szól, illetve ír. Ugyanakkor azonban a gyülekezetekhez szóló újszövetségi levelekben pedig leginkább a gyülekezet tagjai számára és az akkori gyülekezet tagjainak az utódai számára, tehát a magunk számára olvashatunk sokkal direktebb módon és kevesebb áttétellel értelmezhető igei üzeneteket. Azt látjuk, hogy az is nagy baj lenne, hogyha a 12 tanítvány küldetéséből semmit nem éreznénk magunkénak, mint ahogy az is lehetetlen volna, hogyha minden tekintetben 100%-osan szeretnénk követni a 12 tanítványnak a missziós küldetését és azokat az elvárásokat, amelyeket az Úr Jézus ő feléjük megfogalmazott. Mert hát azt látjuk, hogy magának a 12-es körnek az életében is, a rövid 3 éves Jézus melletti tartózkodás időszakában változtak az Úr Jézusnak az elhívó gondolatai és az elküldő felelősség támasztó igéi is. Nézzük meg ezt a két gondolatot röviden. Más volt a tanítványoknak az elhívása, amikor először szólította meg őket, most egy kisebb körre gondolok, akiket éppen a halászatból szólított meg, mert halászok voltak, akiknek az Úr Jézus legelőször azt mondta, hogy ember halászokká teszlek benneteket. Ez is egy furcsa dolog lehetett a tanítványok számára, de ne felejtsük el, hogy őket nem a pogány világból szólította ki az Úr Jézus, hanem a zsidó zsinagógai háttérből, templomi háttérből szólította meg, akik nagyon sok előismerettel rendelkeztek már a mesiásra vonatkozóan, hittek a mesiásban, és lényegében az ő feladatuk szinte csak annyi volt, hogy leegyszerűsítsem ezt a feladatot, hogy ismerjék föl, hogy mindaz, amit a mesiásról gyermekkoruk óta hallottak a templomban, illetve a zsinagógában, az nem másra vonatkozik, mint magára a názáreti Jézusra. Azonban azt látjuk, hogy ez az első elhívás, ez nem túl sok terhet rakott a tanítványoknak a vállára. Úgy is mondhatnám, hogy az Úr Jézus az elhívásaiban fokozatosságot valósít meg, annak megfelelően, hogy mire képes egy-egy ember egy-egy elhívó szó hallatán az engedelmesség tekintetében. Azt látjuk, hogy az ember halásszá hívott tanítványok azonnal otthagyják a hajójukat, otthagyják az apjukat, otthagyják a napszámosokat, és elindulnak az Úr Jézusnak a követésére. Nem sok idő telik el azonban, amikor az Úr Jézus ugyanezen tanítványoknak ugyanezen tanítványoknak egy másik szintű és nehézségi fokozatú elhívó szót mond el, amikor azt mondja nekik, hogy ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, és úgy kövessen engem. Micsoda különbség van a kettő között? Érdekes módon az első elhívás a szolgálatra, a második meg a mártíromságig történő önfeláldozásra vonatkozik az Úr Jézus elhívási fokozataiban. Ugyanazon tanítványi kör az ő engedelmességi képességeit figyelembe véve az Úr Jézustól különböző elhívási momentumokat, mozzanatokat, nehézségi fokozatú elemeket kap. Ugyanazok a tanítványok se egy elhívást kaptak, de ugyanazok a tanítványok se egy elküldésben részesültek. Hiszen amikor a 70 tanítványt, vagy 72-t, illetve 12-t úgynevezett idéglenes kiküldésre serkentette az Úr Jézus, amikor még nem a nagy misszió parancsot adta ki nekik, akkor ebben az idéglenes kiküldetésben a feladatuk bőségesebb volt a feladatkört tekintve, és szűkebb volt a területek vonatkozásában, a hatósugár vonatkozásában, mint majd a nagy misszió parancsban lett. Emlékezzünk arra, és a mostani igénk is erre utal már előzetesen, bár ez még elhívási történet, kiválasztási történet, de az evangélista már megjegyzi, mert amikor leírja az evangéliumot, már a küldetési anyag is a rendelkezésére áll, hogy ez az elhívás, ez azért szólt a tanítványokhoz, hogy aztán majd elmenjenek. És itt nem a világmisszióra való elmenetelről beszél még az evangélista, hanem arról az idéglenes kiküldésről, amely akár a 70 vagy 72 tanítványt érte, annak alapján választva a létszámot, hogy a világ népeinek a számát akkor ebben a létszámban állapították meg az ókori emberek, vagy a 12-nek a kiküldése annak a számnak a meghatározottságában, hogy Izrael 12 törzséhez küldettek az idéglenes elküldésük alkalmával. A tanítványok e tekintetben egy összetételében bővebb, de területére nézve szűkebb, idéglenes kiküldést kaptak. Ez nem az egész életük végéig szóló kiküldés volt, hisz nem soká visszajöttek az Úr Jézushoz, mert vége volt ennek a küldetésnek, és beszámoltak arról, hogy hogyan viszonyultak az ellenségnek az elemei, sőt maga a sátán is, az ő Jézus Krisztustól kapott hatalmuk alapján végzett munkájukkal szemben. Azt látjuk, hogy bővebb volt a feladatkör, hiszen nem csak az evangélium hirdetése, hanem ahogy az elmúlt vasárnap más igéket is ide csoportosítottunk párhuzamos evangéliumokból, a betegeknek a gyógyítása, illetve az ördögöknek a kiűzése is beletartozott az első küldetési körbe. Míg azt láttuk, hogy a világmisszióra kiküldött tanítványoknál a nagy misszió parancsban, ahogy Máté megörökítette ezt részletesen számunkra, ott viszont már ezek az egyéb járulékos elemek, hogy beteggyógyítás és hogy ördögűzés, ezek elmaradnak az Úr Jézus küldő szavából, és kizárólag egyetlen területre koncentrálódik a tanítványok küldetése, azonban a világmissziónak a szélességébe terjed ki a területe, egy beszűkítés és egy kibővítés, mert ott már arról van szó csupán, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, bemerítvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. A tanítványoknak, a szűk tanítványi körnek ebben a még szűkebb 3 éves időszakban is tehát az elhívás tekintetében és a küldetés vonatkozásában is az Úr Jézus hozzáigazította a szükséghez a lehetőségeket. Ezeket nagyon fontos megfigyelni, mert minden kor tanítványainak a küldetésében változó lehetőségek között és változó esélyek között élünk és dolgozunk, mert változik nem csak, hogy egy ember életen belül, hanem talán néhány éven belül is változik az a szükség, amelyet az Úr Jézus világosan lát, és amelyre mindig reflektál, mindig reagál az ő tanítványainak, mindenkori tanítványainak a fölkészítésével és a támogatásával is. Az elmúlt alkalommal csak említettem a beteggyógyításnak és az ördögűzésnek a gondolatát, mert akkor az első elemre, a vele léterre és az ebből adódó igei üzenet továbbadására koncentráltunk az Úr Jézus küldetéséből. Ma a második elemre szeretném a figyelnénk, aztán ha az Úr segít bennünket, akkor a következő vasárnapon pedig majd a harmadikra. A második elem pedig a párhuzamos helyekről idehozott és ebbe a szakaszba integrált gondolat, nevezetesen a betegeknek a gyógyítása. Érdekes kérdés ez, mert azt látjuk, hogy az ószövetségi időkben is, és az újszövetségi időkben is nem csupán az ókor nagy kultúráiban, nagy országaiban, birodalmaiban volt a lehetőségek szerint igen előre haladott az orvostudomány, a gyógyításnak a tudománya, hanem Izraelben is gyakorolták ezt, pedig Izrael nem tartozott akkor a nagy elméknek az országa közé, mint ahogy ma ezt már elmondhatjuk róla. Azt látjuk, hogy ebben a korban is, már csak a bibliai utalásokat figyelembe véve is, nagyon, nagyon széles körben működött a fizikális orvoslás Izraelnek a vonatkozásában. Hiszen tudunk olyan asszonyról, akiről azt írja az evangélista, hogy minden vagyonát az orvosokra költötte. Nyilvánvalóan azt jelenti ez, hogy az orvoslásnak akkor is megvolt a maga létjogosultsága az emberek betegsége vonatkozásában, és azt is tudjuk, hogy az Úr Jézusnak egyszer egy olyan akkor már közmondás szinten álló gondolatot vetettek a szemére, hogy orvos, gyógyítsd meg magad. Ami szintén arra utal, hogyha már közmondási szintre emelkedett az orvoslásnak a gondolata, akkor széles körben elterjedt volt, és eredményes, hatékony volt abban az időben is az orvoslásnak a gyakorlása. Azonban azt is tudjuk, hogy a bibliai időkben ezen fizikális vonatkozású orvoslás tekintetében egy szélesebb nézőpont is érvényesül. Már a szíriai Naámánnak a gyógyulásába is úgy tűnik, hogy nem csupán Jordánnak a vize volt az, ami valamit tett, sőt úgy gondolom, hogy egyáltalán nem az, hanem Istennek a gyógyító hatalma volt az, ami ezt a gyógyíthatatlan betegségben, leprában szenvedő embert végül is kisegítette a betegségéből. És azt is látjuk, hogy az Ószövetségben és az orvoslásnak különböző fizikális és különböző biológiai szempontokon túlmenő Isten hatalmát és erejét közvetlenül bemutató gondolatok és adatok is vannak. Sőt, azt is látjuk, hogy sokszor ez a kettő úgy találkozik össze, hogy egyáltalán nem akar egyik a másik rovására dolgozni, hanem nagyon szépen szimbiózisban tud dolgozni a fizikális gyógyításnak és Isten hatalmának az ide vonatkozó megnyilatkozása. Gondoljunk csak arra, hogy a betegek olajjal való megkenése és az imádságnak, a közben járó imádságnak a kombinációja szintén erről szól. Azt is tudjuk, hogy az Úr Jézus minden betegséget meg tudott volna földön jártában is gyógyítani, úgy értem, hogy minden beteget meg tudott volna gyógyítani, hisz a képessége megvolt erre, bőségesen igazolta. Azonban az is igaz, hogy nem minden beteg gyógyult meg az Úr Jézus munkája nyomán sem Palesztinában, az első századnak az első harmadában, hanem az ő akarata szerint kiválasztott embereket, akiket meggyógyított, mert képes volt rá és akarta, és hagyott más embereket, akár a fizikai gyógyítás területére, de semmiképpen nem a maga csodás gyógyításainak a körébe bevonni. Vagyis az ő képessége mindenre megvolt, akarata azonban a képességének a gyakorlását korlátozta. Nem minőségileg korlátozta, hanem mennyiségileg. És amikor azt látjuk, hogy az Úr Jézusnak a gyógyító szolgálatában, mint ahogy néhány hete szóltam erről, egyetlen olyan esetről tudunk, amikor az Úr Jézus szakaszosan gyógyított, és nem egyik pillanatra a másikra. Egyébként azt látjuk, hogy az Úr Jézus belefogott egy gyógyításba, soha nem tör derékba ez a fajta gyógyítási folyamat. Az orvosoknak a gyógyító folyamata az időnként sajnos nem vezet eredményre. Az Úr Jézusnak a gyógyítása mindig tökéletes eredményre vezetett. De gyorsan hozzáteszem, nem így a tanítványoknak az Úrtól kapott gyógyító lehetősége. Hiszen magunk is ismerjük azt a történetet, amikor az Úr Jézus és az ő szűkebb körű tanítványai fönn vannak a hegyen, a megdicsőülésnek a hegyén, és onnan lejönnek, és a többi tanítvány éppen akkor csődöt mondott, kudarcot vallott, nem másban, mint éppen egy holtkóros fiúnak a meggyógyítási történetében. Vagyis a tanítványoknak néha, mert nem voltak mindentudóak, olyan eseteik is voltak, hogy belefogtak egy gyógyításba, de nem sikerült nekik. Az Úr Jézus, ha belefogott egy gyógyításba, mert akarta, ha belefogott, akkor mindig minden sikerült neki. A tanítványok nem így voltak bele. És nagyon őszintén kiderült, és a tanítványok is bevallották, hogy nem sikerült nekik egy-egy gyógyítás. Amikor egy-egy gyógyító összejövet, erről hallunk manapság, de hát évtizedekkel ezelőtt is így volt ez már, és a tömegkommunikáció révén nagyon gyakran és széles körben eljuthat ez mindnyájunkhoz, akkor ott az a történetnek a lényege, hogy ott valahogy mindig sikerül, és mindenkinek sikerül. A tanítványoknak nem sikerült mindig. Vajon miről lehet itt szó? Az első kiküldetésben a tanítványok az Úr Jézustól megkapták a gyógyításnak a lehetőségét, méghozzá nagyon fontos hozzátenni, hogy a jel típusú gyógyításnak a lehetőségét. Miért fontos ebben az összetételben az, hogy jel típusúak voltak ezek a gyógyítások? Azért, mert ahogy az Úr Jézusról mindenki tudta már Palesztinában, hogy képes minden betegséget meggyógyítani, és akar is sokfélét ezek közül, a legnehezebbeket is kiválasztva olykor, ugyanúgy azt is jó lett volna megtudnia ennek a Palesztinának, hogy amikor az Úr Jézus majd elmegy közülük, akkor azok a tanítványok, akik itt maradnak, azok Jézus Krisztusnak az erejével hirdetik az evangéliumot, a róla szóló igék azok ugyanolyan hatalommal élnek és lépnek be egyének életébe, mint amíg maga az Úr Jézus mondta ezeket a szavakat, és ennek a kontinuitásnak, ennek az összefüggésnek a bizonyításául az Úr Jézus fölhatalmazta őket olyan típusú gyógyításokkal, bár nem olyan mértékű gyógyításokkal, mint amilyennel ő bemutatkozott Palesztina népe között. A tanítványok az első kiküldés alkalmával kapták ezt az erőt. És tudjuk azt, hogy a lélek ajándékai között ott van a gyógyításnak, a beteg gyógyításnak a lehetősége. Ami azt jelenti, hogy még egy-két évtizeddel később is benne volt Istennek a programjában, hogy legyen ilyen típusú lehetőség is emberek gyógyulására, de jelértékű ajándékról lévén szó, annak a bizonyítására, hogy az Úr Jézus mennybe menetele nem szegényítette meg ezt a világot, mert nem nélküle kell ebben a világban élni és szenvednie az embereknek és dolgoznia a tanítványoknak. Azonban menet közben, ahogy az elmúlt alkalommal is említettem, de most szeretnék erre bőségesebben kitérni, azonban menet közben megváltozott valami. Az első generáció lassanként a tanítványoknak a 12-es generációja mártír halált halt sorba egymás után. És tudjuk azt, hogy bár János apostol ismereteink szerint a legtovább élő apostol volt, és ő volt az egyetlen talán, aki nem mártír halált halt, aktuális, valóságos mártír halált, hanem potenciális, esetleges, lehetséges mártírként hűségesen végélte hosszú életét, de azt is tudjuk, hogy az Úr Jézusnak a testvére, Jakab apostol, aki időszámítás után 62-ben halt meg, és addigra már a tanítványoknak a tanítványoknak a sora már elment az örökké valóságba, János kivételével talán, hogy ebben az időszakban Jakab, mielőtt mártír halált halt volna, kapott egy nagyon fontos kinyilatkoztatást az Úrtól, amit a Jakab levelében olvasunk, és amit feltehetőleg halál előtt egészen röviddel, tehát Pál apostolnak a római bebörtönzésének az időszakában kaphatott és adhatott tovább. És ebben egy nagyon-nagyon fontos, több nagyon fontos üzenet is van. Egyrészt, mert az Úr Jézus testvéréről van szó, nagyon pontosan tudta Jakab az ő levelében idézni az Úr Jézusnak a szavait, nagyon szorosan kapcsolódik a hegyi beszédhez, ez a tartalmában és terjedelmében is körülbelül ugyanolyan hosszúságú levél, mint az Úr Jézusnak a hegyi beszéde volt, és ez a Jakab az Úr Jézusnak a testvére azt a küldetést is kapta, hogy a jelajándékoknak a világából átterelje egy nem kevésbé hatékony, de egy más típusú, ugyanannak az Istennek a hatalmával élő, és ugyanahhoz a hatalmas Istenhez, de immár közben járó imádsággal, és nem jelajándékként működtetetten történő hozzákapcsolódásnak a lehetőségét. Ez volt az a Jakab, aki levelében, az 5. fejezetben írt arról, hogy mit csináljon az a beteg, aki az Úr Jézus távozása után körülbelül 30 évvel beteg ágyba kerül. És azt írja az Úr Jézusnak a testvére, Jakab, mert föltehetőleg ő az, aki ezt a levelet írta személyesen, azt írja, hogy betegé valaki köztetek. Na most következik az, hogy mi történjék. Egy-egy gyógyítási ajándékkal rendelkező tanítványt nem tud, vagy nem kell magához hívnia, hanem változik a módszer, mert kihalhat a 12 tanítvány, és megváltozhatnak Istennek a módszerei az életükben is, mint ahogy láttuk, a halálokat követően meg még inkább megváltoznak, azonban egy valaki nem változik, az pedig a mindenható Isten, az pedig a mennyben uralkodó Jézus Krisztus, ő pedig a Szentlélek, aki ebben a világban mindenütt jelenvalóként az embereknek a lelkében lakozhat és segítségükre siethet. És azt mondja Jakab az Úr Jézusnak a testvére, hogy ha valaki beteg köztetek, akkor hívja magához a gyülekezetnek a véneit, kenjék meg őt olajjal, ez abban az időben még a gyógyítás fizikális eszközének minősíthető, sokkal inkább, mint valamiféle fölkenetésnek az eszközeként, és gyorsan hozzáteszi, hogy és imádkozzanak érte. Vagyis összekapcsolja Jakab a későbbi generációk számára ilyen módon már nem a jelajándékot, hanem a közben járó imádságot és a fizikális gyógyításnak az akkor elérhető és gyakorolt eszköztárát. Vajon miért kapcsolja össze? Vajon miért nem elég maga az imádság? Vajon miért van az, hogy ma is hívő emberekként elmegyünk az orvoshoz? Nem hitetlenség ez talán? Vannak, akik úgy gondolják, hogy hívő ember nem lehet beteg. Aztán, ha mégis beteg, ez a következő lépcsőfok, akkor meg kizárólag gyógyító kell annak, vagy egy másik változatban közben járó imádság kell neki, de orvos az aztán végképp nem. És gyakran úgy járnak az ilyen elveket követők, hogy amikor maguk betegségbe esnek, és maguk, tegyük föl, nagyon komoly fájdalmakat élnek át, akkor titokban mennek orvoshoz, és vigyáznak arra, hogy nehogy kiderüljön ez a közösségükben, mert akkor az ő általuk hirdetett elvek, azok csalódást okoznának. De hát miért okozna csalódást Isten igének a hirdetése, és mikor? Csak akkor, ha valaki eltéveszti az Isten igéje üzenetének a pontos közvetítését. Jakab apostol arról ír, hogy igenis nem Isten ellenes dolog. És az, hogy belekerült a Bibliába Jakabnak ez a gondolata, az meg aztán végképp eldönti a kérdést, hogy Isten szerinti dolog az, hogy azok a lehetőségek, amik elő megajándékozott embereket, orvosokat, egészségügyi dolgozókat, hogy ezek az ajándékok, ezek igenis hasznosuljanak, mert ezek nem Isten ellenes dolgok, ha helyesen élnek velük, hanem Isten akaratával és Isten gyógyító kegyelmi és szeretetével összekapcsolható dolgok, amelyek nem csökkentik Istennek az erejét és hatalmát, hanem segíthetnek abban, hogy együttesen, még így sem minden esetben a gyógyulásnak a végső csodájával, de mindenképpen Isten akaratának a megvalósulásával élje végig az életét a beteg is, meg a közben járó, imádkozó gyülekezet is. Nagyon pontosan fogalmazott Jakab apostol, nem is nagyon vesszük észre a Bibliánkból, pedig nagyon fontos. Két olyan szót használt a következő gondolatokban, amelyeknek két egymással párhuzamos, de ami eszünk szerint egymást kizáró jelentése van. De hát nem az eszünk számít, hanem Istennek a gondolatvilága, az akarata, az a gondolata, amelyről azt olvassuk az igében, hogy az ő útai nem a mi útaink, és az ő gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Nevezetesen, hogy amikor megvan ez a fizikális és ez a lelki közben járó imádságra épülő csodás kompozíció, akkor az Úrnak még mindig nincs kényszer helyzete. Nagyon fontos. Az Úrnak nincs kényszer helyzete. Mert az orvos se tudja kényszer helyzetbe hozni a jó atyát, meg az imádkozó ember se tudja ezt megtenni. Sőt, ha összedolgoznak, akkor se tudják megtenni. Hiszen miről is ír Jakab? Azt mondja, hogy a hitből jövő imádság, hogy van tovább, megtartja vagy megszabadítja a beteget. Mit jelent ez a szó? A szótériának az igei alakja van itt a görög nyelven, a szódzó ige, amely két dolgot jelent. Jelentheti a bármilyen nyomorúságból való kiszabadítást, és jelenti a földi életből való mennybe történő beszabadítást, azaz az üdvözítést. Tessék eldönteni, hogy ezen a helyen mit akart Jakab írni. Azt, hogy meggyógyítja a beteget, vagy azt, hogy üdvözíti a beteget. Nincs ember, aki ezt el tudja dönteni. Miért? Mert esete válogatja. Mert az Úr akaratának nem szabhat határt. Se az imádkozó gyülekezet, se az orvosi tevékenység lehet eszköz, de az Úr szuverenitása el fogja dönteni, hogy az én egyik betegségemet azt meggyógyítja, és akkor a betegségből szabadít meg, vagy a földi élet nyomorúságából szabadít meg, és fölsegít az ő kegyelméből a mennybe. Egyetlen szóban van benne az Isten döntésének ez a kettőssége. És kérdezem, melyik a jobb a betegnek? Melyik a jobb a betegnek? Ha meggyógyítja az Úr, az is jó. Nagyon jó dolog meggyógyulni. Aztán jön majd egy újabb betegség. Lehet, hogy abból is meggyógyulunk. Orvosoknak és az Úrnak a segítségével. Adjunk érte hálát. De jön egy olyan betegség, amelyből meg úgy dönt az Úr, hogy nem belőle szabadít meg bennünket az életre, az egészségre, hanem a föld élet nyomorúságából szabadít meg, üdvözít bennünket a mennybe. Milyen csodálatos ez a bibliai nyelv, és milyen csodálatos Jakabnak ez a szóhasználata, hogy meghagyja az Úrnak ezzel az egyetlen szóval azt a szuverén döntését, amely úgy is megvolna, de így legalább tudunk is róla, így legalább bibliai alapunk is van rá, hogy vagy a betegségből szabadít meg az Úr, eszközei által, közvetlen beavatkozása által, vagy pedig a betegségünk nyomorúságos helyzetéből a mennybe szabadít meg, azaz, hogy üdvözít bennünket. De tovább folytatódik a Jakabi szöveg. Az Úr felsegíti őt. Ugye maga a szó is kettős jelentésű, hogy felsegíti, illetve felsegítheti. A görögben nincs ilyen kettős ragozás, mint a magyarban, ami van, ezért mind a kettőt alaposan meg kell nézni. De ha ez nem lenne elég számunkra, akkor ott van a szónak az alapjelentése. Az egeiroige azt jelenti a görögben, hogy felemeli. Hogy felemeli. De hát az ágyból emeli föl a talpára, vagy a földről emeli föl a mennybe. Mert ugyanez a szó az Új Szövetségben a feltámasztást is jelenti. A feltámasztást is. Az ágyból való felemelést és a halálból való feltámasztást. Feltámasztás meg akkor kell, ha előbb meghal az ember. Vagyis csodálatos az a gazdagság, ahogy az Új Szövetség beszél a gyógyulásnak és a gyógyításnak a csodáiról. De mindenképpen nagyon fontos, hogy a mi életünk, testvéreim, az Úrnak a kezében van. És az Úr pedig kiosztotta a kegyelmi ajándékokat is, de hadd mondjam így, hogy kiosztotta azokat az egyéb, a Bibliánkban nem kegyelminek minősített, és mégis nagyszerű és tőle jövő ajándékokat is, amely az orvoslásnak az ajándéka. És még sok más területen is mondhatnám, hogy mi mindent osztott még ki az Úr egyes embereknek. De most ez a témánk. És a kérdés az, hogy vajon az a fajta beteggyógyítás, ami az Új Szövetségben a 12 tanítvány számára, az idéglenes kiküldés számára időszakában a jelajándékban lett nyilvánvalóvá, ugyanaz Jakabnak az utolsó gondolataiban, hogy minősült át a közben járó imádság. Tudjátok, testvérek, az a nagy különbség, hogy míg a jelajándékot végző tanítványok csodatételeiben meglehetősen nagy hangsúly esett a tanítvány személyére, szükség volt erre, különben nem lehetett volna világmissziót csinálni, addig a közben járó imádságnál az imádkozó ember személyére nem esik hangsúly. Nem esik hangsúly. Hanem tudjátok, kire esik a hangsúly? Arra a mennyei atyára, akit az imádkozó megszólít. Reá esik a hangsúly. A képességeire, ami persze nem kérdés számunkra, de az akaratára is, ami meg kérdés számunkra. Hogy vajon a közben járó imádságainkra az lesz-e a válasza, hogy a beteget az ágyból a talpára állítja, a talpára segíti föl, vagy hogy a beteg ágyból a mennybe segíti föl. Hogy föltámasztja a talpára állítva, vagy föltámasztja az örök üdvösségre a hívő betegeket. Amikor tehát a tanítványok küldetésére gondolunk, úgy érezhetjük első pillanatban, hogy amiről ma szóltam, az elgyengítette a hívők lehetőségét. De hát nem gyengítette el a mennyei atya lehetőségét. A miénket elgyengíthette, mert nem jelajándékú gyógyítókként akar bennünket az Úr ebben a szolgálatban használni, mint a 12 tanítványát, hanem szeretne bennünket közben járó imádkozóként, alázatosan, hogy a mennyei atyának a személye még inkább kidomborodjék, hogy nehogy valamilyen módon a minket ért dicséret elvonja a figyelmet és a hálaadást az atyától, és nehogy valamilyen módon mi, akik közben járó imádkozók vagyunk, a magunk hitére appelláljunk, és annak a dicsőséges nagyságára, amikor egy-egy eredményes ima meghallgatás nyomán egy-egy testvérünk a betegségéből meggyógyul. De mind a két esetben ugyanaz az Isten az, aki szuverén módon az üdvösség nézőpontjából vizsgálva a kérdéseket eldönti, hogy hogyan fog cselekedni. Ha betegek vagyunk, akkor is ez az ige nagyon fontos számunkra. És hogyha éppen mások betegsége fölé hajlunk, akkor is nagyon fontos számunkra. Mert az együtt való sírás a sírókkal, az együttérzés a betegekkel abban teljesedhet ki, hogy közben járó imádságunkkal odaállunk melléjük, és az Úr akaratának mindenképpen megvalósuló teljességéért imádkozunk hűséges, engedelmes, hívő, de alázatos szívvel. Adja az Úr, hogy e tekintetben igyekezzünk akár betegként, akár egészségesként az ő igéinek a követői lenni. Amen.